Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast, Pressburger Csaba vagyok a mai adás házigazdája. Újságíró kollégáimmal hétről hétre megvitatjuk a határon túli magyarok életét is befolyásoló aktuális eseményeket, de természetesen nem csak a határon túli magyaroknak készítjük ezt a műsort, most is itt vannak velem állandó beszélgetőtársaim, Parászka Boróka, aki Marosvásárhelyről kapcsolódik be a műsorba, Finta Márk, Komáromból kapcsolódik be, és én Újvidéken vagyok, Vajdaság fővárosában, innen vezetem ezt a mai beszélgetést. Az utolsót ebben az évben, ez az utolsó Hatuma podcastunk, de azért jövő héten is jelentkezünk, hogy rögtön mindenkit megnyugtassak, és hát mondhatni szilveszteri hangulatban vagyunk, és sokszor ér bennünket az a vád, hogy és nem is igaztalanul, hogy a beszélgetéseink végkicsengése sokszor negatív, hogy nem látjuk a fényt az alagút végén, hogy nagyon sötéten látjuk a körülöttünk történő dolgokat. Ezért most úgy döntöttünk, hogy csupa pozitív üzenettel zárjuk ezt az évet, mert hát igenis sok jó dolog történik a Hatuma vidékeken, csak össze kell gyűjteni őket, ami nem mindig sikerül, de most ez egy kimondott cél, úgyhogy az utolsó adás arról fog szólni, hogy az erdélyi, vajdasági, felvidéki magyarok körében milyen legjobb, legfontosabb, legmeghatározóbb kulturális, közéleti történésekre, teljesítményekre, termékekre lehetünk a legbüszkébbek 2023-ból. Úgyhogy arra kértem Márkot és Borókát, hogy ezeket a teljesítményeket, illetve eredményeket gyűjtsék össze. Én ezt teszem egyébként már nem is tudom hány éve, a vajdasági magyar legjavát így évvége felé összegyűjtöm, összeírom, tehát egy nagyon szubjektív top 10-es listát hozok létre ezekből a dolgokból. Úgyhogy nagyon nagy kíváncsisággal várom azt, hogy ők is elmondják, mik azok a dolgok, amelyekre akár az egész közösség büszke lehet. De még mielőtt belefognánk, és itt ilyen listáznánk azokat az eseményeket, illetve dolgokat, amelyekre büszkék lehetünk, arra volnék kíváncsi, hogy amiket így most végig gondoltatok magatokban, ezek mennyire rendszerfüggő teljesítmények. Tehát, hogy akár a vajdasági, akár az erdélyi, szlovákiai, magyar közösségen belül ezek mennyire fügtek attól, hogy az adott közösség politikai ereje mögé állt, hogy magyarországi állami támogatásból valósultak meg, vagy ezek ettől teljesen függetlenük, vagy vannak vegyesen mindenféle a listáitokon. Kezd, Márk.
Nagyon-nagyon nehéz és fonák kérdéseid vannak ma. Már az alapvető kérdésfeltevés, illetve maga a téma, ennek a műsornak a témája is nagyon fonák, mert az a baj, hogy így általánosságban a hétköznapokban is borzasztóan túlharsogja ezeket a teljesítményeket, vagy ezeket a dolgokat a politika, illetve az, hogy mennyire a politikai témák köré csavarodik az életünk, és mennyire csak erről beszélünk általában a közösségi oldalakon is, meg akár nem tudom, a karácsonyi asztalnál is, vagy bárhol tulajdonképpen, ahol összefutunk, mindig azon sopánkodunk, hogy éppen mi történik az országban, de hát mondjuk bizonyos szempontból nem meglepő, mert elég jelentős események zajlanak körülöttünk a világban az elmúlt néhány évben, szóval nagyon gyakran a beszélgetések témája pont ez, és nem az, hogy mire vagyunk képesek, akár egyéni, akár közösségi szinten. Az én listám éppen ezért egy kicsit, hogy is mondjam, inkább ilyen szubjektív, nehezen tudom én ezt objektívabb értékelni, vagy megítélni. Igazából azokról a dolgokról tudok majd beszélgetni veletek, amiket láttam, vagy amik eljutottak hozzám azon a hihetetlenül masszív politikai falon keresztül, ami körülöttem van politikai újságíróként, és ugye kitölti a napjaimat. És hogy a kérdésedre is válaszoljak, ezek a dolgok, amik eljutottak hozzám, ezek éppen annak ellenére jöttek létre, hogy körülöttünk éppen tombol a politika. Tehát nem gondolom, hogy bármelyik teljesítmény, vagy bármelyik elismerés, vagy eredmény, vagy hasonló dolog az politika függő lenne, és nem is mindig közösség függő, ez általában mindig az egyénektől, vagy az egyének ambíciójától, munkájától, elhivatottságától és hasonlótól függ, és nagyon gyakran előfordul, hogy éppen a közösséggel szembe menően történnek ezek a dolgok, úgyhogy kifejezetten érdekes így gondolkodni erről, nem tudom, hogy mennyire értenek majd velem egyet a hallgatók azokban a dolgokban, amiket majd mondok az egyes, nem tudom, kategóriákban, vagy az egyes szubjektív felvetésekben, de pont az lesz majd tulajdonképpen az egésznek a végkicsengése, hogy mi lett volna, hogyha a közösség valóban beáll bizonyos teljesítmények mögé, vagy bizonyos elképzelések mögé, hogy akkor miket tudtunk volna elérni. Viszont az elcsépelt közhelyekből elég, és tovább adom a szót Borókának.
Nekem az volt ezzel az évvel az alapérzésem, hogy most van a régi rendszer összedőlésének, finom, tapintatos, diszkrét összeomlásának az ideje, és valami újnak a születése, hogy ez rendszer szintű, ami születik, vagy pedig itt valamiféle partizán akciók lánc sorozatát látjuk, azt nem tudom eldönteni. Hát azzal kezdődött az év, ugye, hogy nem csak Erdélyben, de szerintem nálatok is, hogy most már érezhetővé vált, és egyértelművé vált, hogy csökkennek a magyarországi támogatások, kivon pénzt a magyar kormány nagyon sok területről. Erdélyben a leglátványosabb egyébként a sajtó összeomlás volt, gyakorlatilag felszámolták a Fidesz médiát. Egyetlen egy kiadványa maradt Kolozsváron, egy egykor neves napilap, majdnem országos terjesztésű napilap, inkább erdélyi, mint országos. De itt most egy ember csinál egy ilyen fantom, egy ilyen kvázi blogszerűen és ötletszerűen teljesen amatőr módon, ez most a Fidesz média gyakorlatilag. Persze vannak más nyúlványok, meg azért a propagandát el tudja juttatni a rendszer, de már rég nincs szüksége arra a klasszikus médiára. Ez csak most, tudom, hogy ma pozitív üzenetek napja van, de csak azért idézem fel, hogy lássuk, hogy honnan indult ez az év. És kivonult a közösségi kezdeményezésekből, közösségi programokból, egy csomó olyasmiből, aminek lehetett volna egyébként haszna, még akkor is, hogy a finanszírozás nem átlátható és nem feltétlenül igazolható. És miután ez a sok terápia megtörtént az év eleje után, utána azt láttam, hogy nagyon sok helyen ilyen egyéni kezdeményezések kezdték kitölteni az űrt. Vagy egyszerűen csak felmerültek problémák, amiket meg kellett oldani. Civil kezdeményezések, karitatív kezdeményezések. Tehát úgy megpezsdült az erdélyi magyar civil szféra annak ellenére, hogy azt sem az RMDSZ nem támogatja, sem a magyar kormány, sem a román kormány, tehát hogy egy ilyen mindennek ellenére van egy ilyen önszerveződésre képes közösség. Ez volt az egyik része. Kulturális részen megint azt láttam, hogy itt is történt egy kísérlet a kulturális kisajátításra, a kulturális propaganda célú használatra, és ezzel szemben egy csomó alternatív és nagyon fiatal kezdeményezés van, ami azt jelzi, hogy van egy magára maradt közösség, ami még mindig él és élni akar. Tehát ez szerintem egy nagyon üdítő. Van egy szociológiai társadalmi háttere is ennek. A nagy erdélyi központok elkezdtek gentrifikálódni. Kiszorulnak onnan a magyar fiatalok, mert Kolozsváron, de még akár Marosvásárhelyen, vagy Temesváron, vagy mondhatnám a nagy központokat, esély nincs lakást venni, egzisztenciát teremteni, decens, vagy élhető életet élni. És akkor így a kisebb központokban kialakulnak ilyen magyar buborékok, magyar közösségi, pezsgő magyar közösségi élet kezd élni, részint kompenzációként, mert valahol fel kell dolgozni azt a traumát, hogy Kolozsvárnak nem kellenek az erdélyi magyar fiatalok. Tehát egy ilyen nagyon furcsa az összeomlás és az újjászületés állapotában leledzünk.
Nagyon jó, amit mondtál, mert éppen én is mindig arra törekszem minden évben, hogy direkt olyan termékeket, teljesítményeket gyűjtsek egybe, amelyek teljesen függetlenek attól a vajdasági magyar rendszertől, vagy akár az establishmenttől, amely persze nagyon hype-olja a különböző általa irányított médiában azokat a teljesítményeket, amelyeket maga hoz létre. De én arra voltam kíváncsi, és minden évben direkt erre vagyok kíváncsi, hogy rajta kívül is van-e élet, és hogyha van, akkor az milyen. És ezek az önszerveződésre képes kezdeményezések, ezek a leglátványosabban éppen a 90-es években működtek nálunk, tehát akkor, amikor itt elképzelhetetlenül magas infláció volt, amikor egy háborús hátországban élt gyakorlatilag a vajdasági magyarság, amikor kényszerbesorozások voltak, és nagyon sokan emiatt külföldre távoztak, és persze pénztelenség, nincstelenség, az emberek nem tudtak már nyaralni menni, akkor indultak be táborok például, nagyon-nagyon sok tábor, hogy legalább a gyerekek ugye eljussanak valahová üdülni. Akkor indultak be olyan színházi truppok, amelyek aztán tényleg a kreativitásukkal olyan nemzedékeket hoztak létre, amelyek a mai napig meghatározói például a színházi világunknak. És ez nagyon érdekes, szinte azt mondhatnám, hogy legjobb volna, persze nem akarok ilyet mondani, de azért most így hangosan gondolkodom, hogy lehet talán az volna a legjobb, hogyha megszűnne mindenféle ilyen hivatalos és pénzelt kulturális intézmény és rendezvény, mert egyszerűen képes maga a közösség saját erejéből létrehozni ilyen dolgokat. De mondom, hangosan gondolkodtam, természetesen azért a pozitív kezdeményezéseknek nagyon is fontos, hogy legyen anyagi hátterük, csak egyszerűen a kreativitás az sokszor elveszik ezekben a évről évre ismétlődő dolgokban, mert hogy ki kell osztanunk a nem tudom milyen díjakat, és akkor most kinek adjuk, hát az már kapta, akkor inkább adjuk annak a másiknak, aki lehet, hogy annyira nem is érdemelné meg, és az az ember érzése sokszor épp a díjak, mármint a közösségen belüli díjazásokkal kapcsolatban, hogy itt ezek ilyen kényszermegoldások születnek, és igazából maga a díjazott is tudja, hogy hát ez nem olyan sokat ér. De amikor a közösségen kívül kap valaki egy díjat, tehát elismerik Európában, elismerik a régióban a teljesítményét, no az már valami. Vagy akár elismeri a többségi társadalom a teljesítményét. Na ilyesmiket gyűjtöttem én egybe, és ha jól értem, akkor Márk is valami ilyesmikkel készült.
Mondhatni, hogy ilyesmikkel készültem, igazából én az ilyen listákkal mindig úgy vagyok, vagy az ilyen teljesítménygyűjtésekkel, hogy ez abszolút rendhagyó, és mindig úgy kezdem, hogy elnézést kérek mindenkitől, akit kihagyok az ilyen dolgokból, mert az nem az ő hibájuk, hanem az enyém. Én nem vagyok ilyen szempontból egy kompetens döntnök, hogy megmondjam, hogy mi volt az igazi teljesítmény, meg mi nem. Nem is igazán tudom általában egyébként, hogy milyen kritériumok alapján válassza ki az ember ezeket a dolgokat, és nem is tudom őket igazából kategóriákba rendezni, mert ugye az előző megszólalásomban kicsit szittem a politikát, hogy mennyire rátelepszik az életünkre, de mégis például számomra az év egyik legfontosabb teljesítménye az Ódor Lajosé, aki a politikában érte el ezt a teljesítményt, és volt a szakértői kormánynak a miniszterelnöke hónapokon át, és a teljesítmény az éppen abban gyökeredzett, hogy meg tudta oldani, hogy az ország néhány hónapon keresztül viszonylagos nyugalomban tudjon felkészülni a választásokra. Egy olyan turbulens időszak után, amit az előző kormány okozott, és az előző politikai garnitúrának az összeütközései eredményeztek, ezután ő egy viszonylagos nyugalmat tudott teremteni azzal, hogy szakértőként állt egy szakértői kormány élén, nem keresett konfliktusokat, megmutatta azt, hogy hogyan lehet átnavigálni az országot egy ilyen időszakon, tényleg szakmai dolgokra szorítkozó munkával, illetve alapokon, és hát humorral is. Tehát ez egy kifejezetten pozitív dolog volt, hogy ebben a néhány hónapban volt intelligens humor is a szlovákiai politikában. És nekem az nagyon-nagyon tetszett, hogy ez az egész megmutatta azt a kontrasztot, hogy hogyan van és hogyan is lehetett volna a jövőben. Mert tényleg az embereknek én azt gondolom, hogy óriási szükségük van valamiféle nyugalomra. Valamiféle olyan nyugalomra, amit az jelent, hogy éppen nem irányítják őket, éppen nem terelgetik őket jobbra vagy balra, éppen nem akarnak velük lenyeletni egy újabb ellenséget, vagy ellenfelet, vagy veszélyt, vagy valamit. És Odor Lajos volt az az ember, aki kiállt a hajónak az orrába, vagy a kapitányi hídra egy ilyen időszakban, és azt sugározta magából, hogy nem lesz gond, minden megoldható. Lehet, hogy kellemetlen lesz, lehet, hogy fájni fog, lehet, hogy problémás lesz, de megoldható a helyzet. Nem csinált mindenből apokaliptikus víziót, meg mit tudom én micsodát, hanem tényleg úgy gondolkodott erről, meg úgy beszélt erről az egész helyzetről, amit szakszerűen, vagy szakszerű lépésekkel meg lehet oldani. Hát amikor a megszorító intézkedésekről csinált ajánlásokat a kormánya, azt legókockákkal mutatta be játékosan, és hát igen, nyilvánvalóan az ellenfelek mondhatják, vagy a kritikusok mondhatják, hogy hát a legókockás handabandázásokkal pótolja a valódi politikát, meg hasonló dolgokat, de emögött bizony komoly érvek voltak, és nem érezte az ember úgy, hogy itt ő most legókockákkal játszva vicceli el az embereknek az életét, vagy a megszorító intézkedéseknek a hatását, vagy hasonló dolgokat, hanem tényleg egyszerű és hatásos módszerrel mutatta be, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy az államháztartás normálisabb állapotba kerüljön, vagy olyan irányba lendüljön, ami hosszú távon is fenntartható. Ehhez képest ugye Robert Fico megérkezett, és lesöpörte a legókockákat a képletes asztalról, és azt mondta, hogy mi itt nem legókockázunk, hanem ezt, meg azt, meg amazt. És az embernek ilyenkor a gyomrában azért ott van az az érzés, hogy a fenébe is, hát miért nem lehet egy kicsit megtartani ezt a kommunikációs stílust, vagy ezt a, nem is tudom, ez nem is illúzió, hanem ezt a hozzáállást, hogy az emberekkel nem muszáj mindig úgy beszélni, mint a hadba terelendő katonákkal, vagy a folyamatosan ijeszgetett emberekkel a Vidámparkban, a Szellemvasúton, vagy nem tudom. Tehát tényleg egy alapvető és nagyon-nagyon komoly változásra lenne szükség, amit Odor Lajos felvillantott, a demo verzióját felvillantotta annak, hogy hogyan is lehetne. És hát nem tudom, hogy ez mennyire szlovákiai magyar teljesítmény, mert nagyon egyénfüggő, ez nagyon függ igazából Odor Lajosnak a karakterétől, meg attól, hogy ő hogyan látja a világot, és hogyan próbálkozik a dolgokat megmutatni. Ezt a könyvében is ugye nagyon érzékletesen mutatja be, hogy hogyan gondolkodik a világról a Minden tudok kézikönyvében. De ami ebben az egész történetben nagyon fontos, az, hogy Odor Lajos egyébként ezt a derűt, meg ezt a pozitív hozzáállást, ezt nagy valószínűséggel a gyökereiből meríti, otthonról hozza, a Csaolóköznek a déli részéből, meg a magyar iskolákból, és azért gondolom ezt így, mert ezt a derűt és ezt a pozitív hozzáállást, ezt én, aki a Csaolóköz déli részében él, én ezt bizonyos közegekben, vagy bizonyos csoportokban szintén tapasztalom, és én is tudok belőle meríteni. Úgyhogy számomra például ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt.
Erdélyből hát nem jó szó, hogy irigykedve, mert az negatív, de hogy ilyen nagyon, nagyon vágyakozva néztem azt, ami Odor Lajos körül történik. Ezt a csalóközi hátteret, ezt nem tudom, és azt sem tudom megítélni, hogy tényleg számít-e az, hogyha valaki egy erős környezetből, egy lelkileg, szellemileg is jól felépített környezetből érkezik az egyébként lélekromboló közéletbe, bizonyára számít valamennyire, de azt láttam, hogy van egy ember, akit egyrészt ez a fajta magyar-magyar politika nem használt el, aki tudott új lenni. Még akkor is, ha tudjuk, hogy ő hosszú időt töltött már el nagyon fontos intézmények élén, nem idegen számára az a környezet, amiben végül most ugye ilyen döntő szerepet vállalt, de mégis volt valami újszerűség, el nem kopottság, lendületerő. Ezt én például nem látom az erdélyi magyar politikusokon, azt látom, hogy őket nagyon-nagyon nyomja ez a 20-30 év, amit már eltöltöttek a politikában, mind fiatal aktivistáktól, egészen most közép- vagy időskorú politikusokig, úgyhogy a nagy dilemmám Ódort nézve, és az Ódor pályáját követve, hogy lehet-e így felfrissülni, lehet-e ilyen új arcokat találni, vagy újként ható arcokat találni, hogy ez a recept, ez valahogy átvehető-e?
De hát azt látod, hogy Ódor, legalábbis amennyire én tudom, neki nincsen politikai karrierre kilátása egyáltalán, meg nem is tervez ilyesmit, tehát hogy nem ebben a szférában akar.
Én interjúztam vele december elején, megkértem, hogy legyen a Marosvásárhelyi Rádióban a Székelyföld hangja, hogy a mi szlogenünk mondja, és ott nem mondott egyértelmű nemet. Őszintén azt mondta, hogy fogalma nincs eldöntve, ez egy nyitott kapu, tehát én nem éreztem úgy, hogy ez egy lezárt kérdés volna.
Tehát az ambíció esetleg még meg is lehet nála.
Én nem tudom, hogy, hogy ezt ambíciónak nevezzük-e, az ambícióhoz valami akarnokság jelentést társul, és ő benne nincs. Én nem érzek egy ilyen helyezkedő, de hogy egy olyan ember, akinek vannak ötletei, gondolatai, van munkakedve, az átjött, és szerintem, tehát ez a nagy kérdés, hogy hogyan lehet eljutni ide, hogy legyen ötlet, munkakedv, és tettvágy, mert én pont ezeket nem érzem az erdélyi magyar politikusokban.
Akkor szerintem ne ragadjunk le Ódor Lajosnál, hanem halljunk valakit Erdélyből is, akire büszkék lehettek.
De politikust sajnos, mint mondtam, nem nagyon tudok mondani.
Nem is kell.
Szerintem pedig jó volna, tehát nem mondjunk le erről. És ugye választási év előtt állunk, nagyon rossz előérzeteink vannak. Hogy ilyen fáradt, játszmázásokkal teri, kompromisszumokkal terhelt környezetben hogy lehet egy választásra felkészülni. Egyébként itt van a marosvásárhelyi polgármester Sós Zoltán, aki történészként indult, és aki egy nagyon nehéz, ellentmondásos ciklust vitt végig a egyik legfontosabb erdélyi város élén. Szeretném azt mondani, hogy például benne egy ilyen, hát ilyen középkorú politikus látok, vagy fiatal évei végén járó politikus látok, akiben még van kakaó, de nem tudom teljes bizonyossággal azt mondani, de például ami viszont nagyon biztat, hogy az erdélyi, nagyon sokszor kivéreztetett erdélyi magyar sajtó ebben az évben remekelt, tehát nem csak az, hogy nagyon fontos anyagok jelentek meg, de ezeknek volt hatása, ami nem jellemző, nem csak az erdélyi magyar sajtóra, de úgy általában a magyar sajtóra. Működik az erdélyi átlátszó, ezt már nem is kell bemutatni a hallgatóknak, de itt van a székelyudvarhelyi portálként indult uh.ro, amelyik, hát egy kisvárosi portál, most nyert egy rangos uniós támogatást is, amely egyébként a regionális kis sajtótermékeket támogatja, tehát már ezen a szinten működik az európai sajtótámogatás, hogy felismerték, hogy a kis lokális közösségi médiának van meghatározó szerepe, és erre például az uh.ro nagyon jó példa, mert ez a portál volt az, amelyik elindította a Böjte Csaba körüli vitát egy sajtótájékoztatón pontosan feltett kérdéssel és problémafelvetéssel, és aztán ezt átvette a Transtelex, az Erdélyi Átlátszó, és lett belőle egy nagyon fontos, egész Erdélyt elérő társadalmi vita. De nem Böjte Csabáról, tehát mindenki megijedt, hogy itt egy köztiszteletben álló embernek a renoméját kezdik ki, de hogyha valaki nagyon odafigyelt erre a vitára, akkor azt lát, hogy ez a szociális intézményekről, a szociális gondoskodásról, az erdélyi magyar gyerekek helyzetéről, oktatásáról folyó nagyon-nagyon gazdag vita volt. Szerintem ez például egy kifejezett sikertörténet, még akkor is, hogyha ennek a vitának nagyon sok fájdalmas leágazása volt, és azért is nagyon fontos példa, mert lehet sajtó révén változást elérni, mert nincs vége a sajtónak akkor, hogyha kivonjuk belőle az állami támogatást, vagy éppen az állami propaganda gépezet ellenére működik. Tehát erre szerintem idén Erdélyből jöttek fontos példák, és ezek folytatódtak, tehát nem a Böjte ügy volt az egyetlen, aztán ugyanaz az újságíró Kulcsár Árpád, aki ezt a témát nagyon következetesen végigvitte, a Csíkszeredai Márton Áron gimnázium zaklatási ügyeit is feltárta, most az UH.ro a székelyudvarhelyi kollégiumomlással kapcsolatban tett egészen a magyar kormányig vezető tényfeltáró anyagot közé épp a tegnapi nap. Tehát ezek az emberek folyamatosan és szisztematikusan dolgoznak. Itt van élet ezen a téren.
Ahogy ha már a politikát megbeszéltük és áttértünk a sajtóra, akkor én itt beszúrnám azt, hogy az én listámon is van két olyan személy, vagy hát az egyik az egy portál, de személyhez kötődik, illetve egy másik, amelyik egy díjazott személy. Tehát olyan újságírók, akik Vajdaságban művelik az újságírást, teljesen kívül esnek a vajdasági magyar politika által meghatározott médiavilágon, és valóban professzionálisan működnek már évtizedek óta. Időrendben mondom, mert az egész listám, amit összeállítottam, az időrendben tekinthető át, és nem pedig valamiféle értéksorrendben. És itt az év elején indult, ezért is mondom ezt előbb, az Átlátszó Vajdaság. Ugye említetted, hogy Erdélyben már van a budapesti átlátszónak egy úgymond leágazása, ez most már az idei évtől kezdve Vajdaságban is van, méghozzá Gyurkovics Virág újságírónak köszönhetően, aki már sok éve foglalkozik tényfeltárással, és jelentek meg nagyon fontos a vajdasági magyar gazdasági támogatásokkal kapcsolatos cikkei is, és most végre elindította ezt a nagyon sokáig tervezett és hosszas előkészület után megindított portált, az Átlátszó Vajdaságot, amelyet egyelőre egyedül kénytelen csinálni, mert tényleg nagyon nehéz itt bárkit találni, aki hajlandó beleállni ilyen ügyeknek a fölgöngyölítésébe, de én nagyon szurkolok neki, hogy ez sikerüljön. Meg hát persze nyilván ez egy lassú folyamat, maga a tényfeltárás is nem egy olyan, hogy naponta közölne cikkeket, tehát egy-egy témát megcsinálni az valóban hónapokba telik. A másik olyan újságíró, akire azt gondolom, hogy a vajdasági magyar közösség büszke lehet, az Bágyi Ribár Renáta, aki most már mondhatni az újságírók doyenje Vajdaságban, hiszen nyugdíj előtt áll, és évtizedek óta vezet nagyon fontos politikai műsorokat, és mindig az jellemző rá, hogy tényleg a legérzékenyebb kérdéseket is hajlandó föltenni azoknak a irányítóknak, akik eljönnek a stúdiójába. Hát sajnos ilyenből egyre kevesebb van, aki talán hajlandó eljönni hozzá, mert nálunk is az van, ami gondolom nálatok is, és Magyarországon is, hogy egyszerűen hatalmi politikusok nem hajlandók újságíróknak nyilatkozni, valódi kérdésekre válaszolni, úgyhogy hát abból kénytelen meríteni ő is, amiből tud. Ő egyébként a Vajdasági Rádió és Televízió újságírója, és az idején megkapta a Vajdasági Újságírók Független Egyesületének éves díját, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos díj, ellentétben mondjuk a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének díjával, amelyet a közösségen belül osztanak ki újságíróknak, vagy propagandistáknak, ez változó, de a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete az tényleg állandóan és mindig is a szakmai színvonalat vette alapul, és azokat az újságírókat díjazta, akik tényleg olyan teljesítményt tudnak fölmutatni, amely dicséretre méltó. Hogy álltok ti az újságírókkal, Márk?
Nagy örömmel számolhatok be arról, hogy vannak nagyon pozitív eredmények, és nagyon érdekes, hogy említetted ugye Renátát is, és Virágot is, Gyurkovics Virágot is. Én is egy hölgyet akarok kiemelni az újságírók közül, aki díjazott, ő Kővári Solymos Karin. aki Pátria Rádiónak is a munkatársa volt korábban, most a Ján Kocsiakok Nyomozó Központnak az újságírója. A hallgatók, a Pátria Rádió hallgatói nagyon jól ismerhetik őt, vezetett reggeli műsort, egyébként dezinformációs szakértő és hasonló dolgokban tevékenykedik, és nagyon örülök neki, hogy az oknyomozásban is kifejezetten jó eredményeket ér el, mert egy nemzetközi csapattal megkapták idén az újságírói díjat, a legrangosabb szlovákiai újságírói díjat, aminek az a neve, hogy újságírói díj, amit tényleg a szlovák sajtó elit szokott megkapni. Ráadásul király kategóriában, az oknyomozásban kapták meg ezt a díjat, és Karin nem először volt jelölt, hanem az előző évben is ott volt egy csapattal a jelöltek között, tehát ő tulajdonképpen így elmondható, hogy kimaxolta a játékot, és elért a szakma első csúcsára, még nagyon sok ilyen hasonló díjat kívánok neki. Nekem különösen nagy öröm ez azért, mert mi évek óta együtt dolgozunk, én akkor figyeltem fel rá, amikor 16 éves gimnazistaként kezdett el közéleti blogot vezetni, és akkor beszélgettünk, és én nem értettem, hogy miért foglalkozik egy 16 éves fiatal politikával ilyen mélységekben, meg ilyen mértékben, de rájöttem arra, hogy neki erre abszolút Istentől kapott tehetsége van, hogy ezeket a dolgokat, meg ezeket a folyamatokat átlássa, és tényleg ez egy fantasztikus eredmény szerintem, hogy elnyerte a szlovák újságírói díjat, mert szlovákiai magyarok közül nagyon-nagyon kevesen jutottak el idáig, és az oknyomozó kategóriában én úgy tudom, hogy még nem is volt magyar győztes. Hát a szívfájdalom ebben az egészben az, hogy ugye ezt ő szlovákul írva nyerte el. Magyar nyelvű dolgok általában nem jutnak el idáig, de hát lehet, hogy majd egyszer eljutunk odáig is, hogy egy magyar nyelven, eredetileg magyar nyelven írt cikk, vagy cikksorozat, vagy tényfeltárás, vagy oknyomozás fogja megkapni ezt a díjat. Hogyha így haladunk, ez a szlovákiai magyar sajtó, akkor lehet, hogy elérünk majd idáig. A másik dolog, amit nagyon szeretnék kiemelni, és nagyon-nagyon fontosnak és izgalmasnak tartok, az szintén a Pátria Rádióhoz köthető. Molnár Norbert a rádióvezető szerkesztője, Kuklis Katalin és Köteles Szabolcs csináltak egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes és abszolút hiánypótló sorozatot, a 30 éve Szlovákiában nevezetű sorozatot, amit minden hallgatónak ajánlok, hogy hallgasson vissza. Ez tényleg egy olyan hiánypótló sorozat, ami folytatja talán azt a hagyományt, amit Vasik János barátom és kollégám kezdett el, és gondolt annak idején, amikor a rádióvezető szerkesztőjeként dolgozott, ő nagyon hasonló elképzelésekkel, meg nem is tudom, gondolati mintákkal dolgozott, mint ez a sorozat, és hasonlóan nagyívű dolgokban abszolút mindig részt akart és szeretett venni. Lovász Attilával, vagy Lovász Attila támogatásával, a Nemzetiségi Adások Igazgatójának a támogatásával. Úgyhogy nagyon örülök, hogy elkészült ez a sorozat, és nagyon örülök, hogy kimondatlanul is, de bizonyos szempontból Vasik János elképzeléseinek és gondolatainak is talán emléket állít, úgyhogy nagyon örülök, hogy az is megszületett.
Ide engedd meg, hogy beszúrjam, hogy napra pontosan utoljára egy évvel ezelőtt beszéltem Vasik Jánossal, akkor már nagyon beteg volt, de nekem ezt nyilván nem részletezte, mondta, hogy nincs jól, mert ugye a beszélgetést azt töltötte ki, hogy hogyan kell folytassuk a Hatuma podcastet, és mit vár, úgyhogy ő ezzel indított neki búcsúüzenetkörre, akkor még nem tudtam ennek a 2023 évnek, és hát ez azért kötelez.
Így van, és én úgy gondolom, hogy a Pátria Rádióban is nagyon sokan úgy gondolják, hogy azt a tipikusan rólunk szóló, szlovákiai magyarokról, de talán a határon túli magyarokról szóló történeteket feldolgozó újságírói vonalat, amit Vasik János, tehát a történetközpontú újságírói vonalat, amit Vasik János szeretett csinálni, hogy annak vannak folytatói, az egy rendkívül pozitív dolog, és én nagyon örülök, hogy elkészült ez a sorozat.
Még hadd mondjak ehhez, csatlakozzak, mert számomra üdítő az, hogy nagyon sok inspiratív kezdeményezés, Kárpát-medencén átnyúló kezdeményezés mostanában Szlovákiából jön, tehát az, amit a Pátria Rádió csinál, az, amit a Napunk csinál, az egyedi, arra még nem volt példa. Tehát itt valami szemléletváltás van, és az, hogy itt tudunk beszélni egymással, és tudunk egymásról módszeresen, és összevetjük, tudjuk vetni a dolgainkat, azért ez egy nagy teljesítmény, és nem lehet eléggé hálás lenni.
Nálunk épp ez hiányzik a legjobban, és tényleg úgy éreztem ebben az évben, hogy itt valami megmozdul ezen a területen, hogy egyáltalán nem beszélgetünk egymással a közösségen belül, és ez nagyon sokakban keltett hiányt. Volt egy nagyon fontos kezdeményezése Losonc Márk filozófusnak, aki az év elején közölt két nyílt levelet is, amelyeket a Vajdasági Magyar Szövetség vezető politikusainak címzett, és ezekben nagyon keményen ostorozta őket, és egyáltalán azt a politikai stílust, amit képviselnek, azokat a nézeteket, amiket képviselnek, azt, hogy és a legnagyobb ami vétküket úgy mond, hogy teljesen ellehetetlenítik azt, hogy párbeszédre kerüljön sor olyan emberek között, akik lehet, hogy nem értenek sok mindenben egyet, de hogy leüljönek és egy asztalnál elmondják egymásnak, hogy látják a dolgokat, és ebből kifejlődjön valami, ami aztán tovább visz egy bizonyos úton, ezt abszolút nem vállalják föl. És arra tett kezdeményezést, mondom a kemény kritika mellett, hogy végre induljon meg a közösségen belül egy ilyen párbeszéd, és konkrét névsort is írt, amelyek ellen nyilván nagyon sokan berzenkedtek, mert volt rajta nagyon sok olyan név, olyan személy, akik szinte biztos, hogy soha nem szívnának egy légtéren belül levegőt, mert elképzelhetetlennek tartják még ezt is, nem, hogy egymáshoz szóba álljanak. De ő azzal zárta ezt a cikkét, vagy cikkeit, hogy tudja, hogy ez sokan illuzórikusnak tartják, de mégis miért ne próbálnánk meg, vajdasági magyarok, üljünk le és beszéljük meg a közös dolgainkat. És hát mondanom sem kell, hogy a VMS részéről semmiféle hivatalos, vagy akár publikus válasz nem érkezett erre a kezdeményezésre. Hogy most informális csatornákon mi jutott el hozzá, vagy másokhoz, az egy más kérdés. De az lett volna igazán jó és fontos, hogyha ez tényleg beindít egy ilyen párbeszédet, amelyben részt vesznek a politika irányítói is. Erre nem került sor. Viszont beindított egy olyan folyamatot, amit én most már folyamatnak látok, egy olyan párbeszéd sorozatot, amely független a politikától, és megint arról beszélünk, hogy a közösségben még van akkora erő, hogy képes megmozdulni anélkül, hogy erre pénz lenne, anélkül, hogy ezt nem tudom én ki egy termet biztosítana, mert vannak olyan jószándékú emberek, vannak olyan emberek, akik egyszerűen hajlandók ebbe energiát fektetni, vagy akár saját pénzüket is adott esetben, hogy létrehozzanak ilyen tereket, és ne csak a virtuális térben, hanem a fizikai térben is. És bár nincs a listán, mert ehhez az egész folyamathoz, illetve a párbeszéd sorozathoz nekem is közöm van, és ezért nem akartam magamat fényezni, de azt gondolom, hogy meg kell említenem Szorcsik András nevét, aki egyszerű civilként fogta magát, és egy olyan szervező tevékenységet kezdeményezett, és egy olyan vajdasági magyar közéleti pikniket hozott létre, amelynek már 3 epizódját megtartottuk az ő tanyáján, és ahová tényleg olyan emberek jöttek el, akik már nagyon vágytak arra, hogy tényleg együtt beszéljük meg azokat a dolgokat, amelyek mindannyiunkat nyomasztanak, foglalkoztatnak, egyszerűen beszéljük ki ezeket a témákat. És volt egy ennél hivatalosabb párbeszéd kezdeményezés is, amely viszont Berényi Emőke és Orcsik Roland nevéhez kötődik. Ez egy picit formálisabb volt, tehát társadalom-tudomány-irodalmi fesztiválnak nevezték ők, ahol úgy szintén olyan társadalom tudományi, az irodalomhoz kötődő, a közélethez, vagy akár az irodalompolitikához kötődő témák vetődtek fel, amelyek ebben az évben nagyon meghatározók voltak, és amelyek hát nagyon negatívak is voltak, úgyhogy konkrétan most nem is fogok róluk beszélni, nehogy elrontsuk ezt a kiváló hangulatot. És ők tényleg meg tudták szervezni ezt a találkozót egy másik tanyán, és már az volt az érzésem a nyár folyamán, hogy egyik ilyen párbeszéddel a másikba ugrok fejest, és ez egy nagyon jó érzés volt, mert tényleg hatalmas hiány volt belőle, már évek óta semmi hasonlóra nem került sor.
Most azért mosolygok ilyen intenzíven, mert nekem például a Tusnádi találkozó egy ilyen fájdalmas éves szembesülés azzal, hogy elindult valamikor, nem 30, nem a rendszerváltás idején, hanem jóval a rendszerváltás előtt egy kezdeményezés a párbeszédért, még ellenzéki időkben, ami szépen fejlődött, és tényleg éveken át tudott egy ilyen társadalmi találkozó és szembenéző aktus lenni, és mára kisajátította a politika, és inkább szól arról, hogy ki nincs ott, vagy ki nincs meghívva, vagy ki nem vállalja a megszólalást, mint arról, hogy ki mond éppen programbeszédet, erdélyi programbeszédet, úgyhogy semmi köze nincs Erdélyhez. Tehát ezzel szemben lehet más kezdeményezéseket csinálni, és érdemes is, és ez a Tanya Fesztivál, amiket te mondasz, hogy Tanya találkozások, ez egy nagyon jó modell. Kicsit lelkifurdalással hallgattam, mert az idén nem tudtam én eljutni ilyen helyekre, de jövőre sokkal tudatosabban és elszántabban készülök rá, mert valóban, igen, arra van szükség, hogy beszéljünk egymással. És azt látom például, hogy Erdélyben egyrészt vannak hasonló kezdeményezések. A Gyergyó Szent Miklósi oktató és eszéíró Borbé András például rendezett egy Roma Szabad Egyetemet a magyar cigány vagy magyar-roma párbeszéd fellendítésére, azt hiszem Zetelakán, és az tényleg egy ilyen unikum volt. Tehát tényleg ugyanilyen tanya körülmények között, mint amiről beszélsz. Tehát ilyen 10-20 ember megmozgatása is tud nagyon jelentős előrelépéseket hozni. Nagy léptékben, nagy tételben, hogy hogyan lehet egy általánosabb társadalmi párbeszédet elérni, arra is van mód és eszköz, ha nem is a reális találkozások szintjén. Ebben az évben két irodalmi teljesítmény van, ami kiváltott a magyar irodalomban, nem erdélyi magyar irodalomban, hanem általában a magyar irodalomban, ami általános társadalmi párbeszédet váltott ki. Az egyik a Tompa Andrea regénye, Sokszor nem halunk meg, és a Vida Gábor regénye, a Senki háza. Mindkét regény elért egy olyan inger küszöböt a magyar olvasók szintjén, ami aztán elindított beszélgetéseket, kisebb, nagyobb olvasó találkozókat, elindított egy dominót. Nem lehet azt mondani, hogy mögötte lett volna a hivatalos irodalompolitika, a lobby. Ez így szerve. Tehát kell valamilyen tartalom, kell valamilyen kiinduló pont, ami megihleti, megmozgatja az embereket. És itt mondta Márk az előbb, hogy szlovákiai magyar újságíró is akkor ér el sikereket, szakmai sikereket, ha szlovákul ír. Én hoznék egy ellenpéldát rá, hogy két film, romániai film volt, ami idén nagy feltűnést keltett. Az egyik a Tudor Giurgiu féle film a szebeni 1989-es eseményekről, ahol egy ilyen példátlan vérengzés volt. Kevesen tudják, hogy ez a film is magyar színészek részvételével, magyar alkotók, magyar vágó, sőt a Magyar Film Alap támogatásával készült el, tehát kvázi a romániai forradalomról szóló egyik legfontosabb filmalkotásban nagyon is benne van a magyar-román párbeszéd és részvétel. A másik pedig az Elfogy a levegő című Moldovai Katalin által rendezett nemzetközi figyelmet felkeltő film a tordai irodalomtanárnő esetéről, akit homofób kampány célpontjává tettek és ellehetetlenítettek. Ezelőtt 6 évvel, ha jól tudom, mára született az esetéből film, szintén román-magyar koprodukcióval, és egy súlyosan terhelt politikai környezetben, egy ilyen film kapcsán, olyankor, amikor nincs program a román-magyar párbeszédre, elindult egy nagyon pozitív folyamat. Tehát kell kulturális tartalom, csak ennyit akartam itt hosszabb.
Igen, és nagyon fontos, amit mondtál, hogy a nyelv nem mindig akadály egyáltalán, tehát a listámon olyan nevek szerepelnek, mint például Tolnai Ottóé, aki nem csak a magyar irodalom, tehát az egyetemes magyar irodalomban számít egy nagyon elismert szerzőnek, vagy talán a top 10-ben azt gondolom benne van a mai költők, írók között, a magyar írók és költők között, hanem az ex-jugoszláv térségben is őt hatalmas sztárnak tartják, és egyáltalán nem ok nélkül. Ő most megkapta az egyik legjelentősebb egyébként a Szlovén Írószövetséghez kötődő Vilenica díjat, amelyet korábban a magyar írók közül csak Eszterházy, Nádas és Krasznahorkai kapott meg ő előtte. De említhetném például Ladik Katalint is, aki ugyanúgy ismert név az ex-jú térségben, most egyébként Száva Sumánovics díjat kapott, és a képzőművészeti teljesítményét ismerték el, és ugyanúgy ismert a magyar képzőművészeti performer költészeti körökben, Magyarországon pedig a Déri díjat vett át az idén. Úgyhogy ezek az emberek képesek teljesíteni, és magyar nyelven alkotva képesek teljesíteni, nem csak a magyar nyelvterülete, hanem máshol is. De hogyha már itt tartunk, akkor fontos, hogy mondjam a színházainkat is. Szinte nincs olyan év, amikor ne kerülne fel egyik vagy másik színi előadás erre a listámra, amit összeállítok. Ugyanis nagyon fontos díjakat kapnak ezek az előadások, akár a délszláv, akár európai szintű, de hát mindenképpen magyarországi fesztiválokon egyaránt. Az idén épp az Újvidéki Színháznak a harmadik Richard című előadását díjazták, illetve ezt kapta a fődíjat a Kisvárdai Fesztiválon, de ugyanígy említeném Béres Mártának, az újvidéki színésznőnek a teljesítményét is, aki viszont egy monodrámával ért el nagyon nagy sikereket, és játszotta el egyébként 100-szor, és most játszotta utoljára december 1-én vagy 2-án. Ő viszont ezt a monodrámáját, aminek az volt a címe, hogy Béres Márta One Girl Show, ezt szerbül és magyarul is játszotta. Én sajnos csak a magyart láttam, a magyar verziót, de ugyanígy volt egy szerb verzió is, azt meg akartam nézni, ez volt a 99. a sorban, és egyszerűen kiment a fejemből, hogy foglaltam jegyet az előadásra, úgyhogy ezt valószínűleg sose bocsátom meg magamnak, de így jártam. Úgyhogy igen, csak ennyit akartam ehhez hozzátenni, hogy a nyelv nagyon sokszor egyáltalán semmiféle akadályt nem képez.
Én abszolút egyetértek, és zárásként igazából én csak annyit akarok mondani, hogy ha végignézek azokon a teljesítményeken, amik idén beértek, vagy létrejöttek akár politikai, akár újságírói, akár kulturális, akár sport szempontból, ha ránézek arra, hogy megjelent Priklár Mátyás legújabb nagyjátékfilmje, ami kifejezetten jól sikerült. Ha belegondolok abba, hogy Mokos Attila végre megkapta a Jászai Mari díjat, ami már 20 éve járt volna neki, ha belegondolok abba, hogy Molnár Csaba rendező a szlovák-magyar hétköznapi kapcsolatokról tud sorozatot forgatni, ha arra gondolok, hogy Lackó Sándor szintén egy nagyon erős szlovákiai-magyar történetről csinál dokumentumfilmet, akkor arra jutok, hogy annyival többek vagyunk, annyival fontosabb közösség vagyunk, annyival erősebb közösség vagyunk annál, hogy a politika be tudjon minket terelni ilyen-olyan aklokba. Annyival több az élet, mint a politika, annyival fontosabb ez az egész, amit csinálnak ezek az emberek, mint hogy be lehessen őket állítani bizonyos szlogenek mögé, meg hasonló dolgok mögé. Bizonyos szempontból egy nagyon erős sértés, hogy a politika egyáltalán megpróbálkozik azzal, hogy ilyen egyesekre és nullákra egyszerűsítse le a határon túli magyar közösségeket, meg alkotókat, meg olyan embereket, akik tenni akarnak. Az iskolai szavaló verseny ezüst sávja is fontosabb teljesítmény tud lenni, mint az, hogy valaki kiír egy teljesen ócska és elkoptatott szlogent egy óriás plakátra a választások előtt. Ez egy nagyon-nagyon fontos felismerése kell, hogy legyen a határon túli magyar közösségeknek, és nem szabad, hogy ezek a hétköznapi csörték, meg maga a politikai folyamatok eltántorítsák ezeket az embereket attól, hogy alkossanak és csinálják azt, ami a dolguk, mert enélkül azt hiszem, hogy tényleg csak hamarosan csak egy szlogen leszünk az óriás plakátokon, és nem egy olyan közösség, ami mögött valódi tartalom van. Hál' Istennek, hogy fordított a trend, és más irányba tartunk.
Pontosan ezek a tartalmak előbb-utóbb ki fognak ütközni, úgy kiütközött az is, hogy a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete például 30 éve létezik, és számtalan rendezvényt hozott létre, de ennek ellenére nem került bele a hivatalos Magyar Nemzeti Tanács által képviselt stratégiába, még csak nem is említik, de azok, akik ismerik a tevékenységét, azok pontosan tudják, hogy mi mindent csináltak. És ugyanígy említhetem még utoljára, hogy teljes listával szolgálja Kontra Ferenc nevét, akinek 8 évig legalább nem volt Vajdaságban egyetlen egy könyvbemutatója sem, mert egyszerűen ki nem állja az a személy, aki Vajdaságban meghatározója a kulturális életnek. Ilyen egyszerű a történet, de az idén ő kapta a Prima Primissima díjat irodalom kategóriában. A tehetség, a szorgalom, a teljesítmény az ki fog ütközni. Akkor is, ha ezt a politika akarja, akkor is, hogyha nem. Hát ennyi fért a mai adásunkba, remélem, hogy sikerült ezúttal egy kicsit pozitívabbra venni a figurát. Köszönjük Önöknek, hogy velünk voltak. Ezt a műsort és a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, a Hatuma saját podcast csatornáján, feliratkozhatnak a Spotify-ra is, hozzászólhatnak a Facebookon a témáinkhoz. Finta Márknak és Parászka Borókának is köszönöm, hogy itt voltak, az ő nevükben is búcsúzom Önöktől, boldog új évet kívánok, Veszburger Csaba voltam, egy hét múlva találkozunk, a viszonthallásra.